Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Gyógytestnevelőket képez együtt az Egri és a Soproni Egyetem. Több mint 90 ötletet kapott az önkormányzat, hogy mire költenének a miskolciak. Gyöngyösváros egészségügyiért kitüntetésben részesült dr. Kovács István. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Közösen indít mesterfokozatot nyújtó osztatlan gyógytestnevelő tanár és tanító alapképzési szakot az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Soproni Egyetem. Erről írtak alá megállapodást a két intézmény rektorai tegnap Egerben. Dr. Pajtókné, dr. Tari Ilona, az Egri Egyetem rektora kiemelte, a soproniakkal kötött együttműködés révén nem csak itt bővül a képzési kínálat, hanem ott is elindulhat a tanítóképzés. Hangsúlyozta, a két intézmény nem versenytársként tekint egymásra, hanem azonos célért, a pedagógus utánpótlás biztosításáért dolgoznak.
Mind a Soproni Egyetem, mind az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az ország egyik meghatározó tudásközpontja. Csak az egyik a nyugati határszélen, mi pedig itt Kelet-Magyarországon. Alapvető elvi hozzáállása az mindkét egyetem részéről, hogy egymást segítsük. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemnek ugyan 17 osztatlan tanárszakja működik, 80 féle párosításban, de gyógytestnevelő szakunk eddig még nem volt. Azért egy-egy szak elindítása, akkreditációja mindig humán erőforrás bővítéssel jár. Ezt most meg tudjuk úgy valósítani, hogy a két egyetem közösen akkreditáltatja, erre lehetőség van a magyar akkreditációs szabályok szerint, hogy közösen akkreditáltatja a gyógytestnevelő tanárszakot. És ez elindul Sopronban is, Egerben is, közös képzésben. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a másik szak, ami miatt ez a megállapodás létrejött, az, hogy ugyan az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen már saját jogon működik tanítóképzés, de most segítünk abban, hogy közös képzés keretében Sopronban is elindulhasson ez a képzés. A közös képzésekhez kapcsolódhatnak közös kutatások, és fontos az, hogy mindkét egyetemnek a előnye származik ebből az együttműködésből, hiszen fontosnak tartjuk azt, hogy ne csak az egyetem érdekeit szolgáljuk, hanem a nemzetet szolgáljuk azzal, hogy a felmerülő pedagógus hiányt azt pótolja a két egyetem képzések kerete által is.
Professzor dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a közös munka révén Sopronba sok-sok év után újra hazatérhet a tanítóképzés, és a jövőben ezt szakot is kínálhatják a jelentkezőknek.
Két olyan vidéki egyetemről beszélünk, az Egri Eszterházy Károly Egyetem, illetve a Soproni Egyetem esetében, ahol a képzések minőségének az emelése a cél. Olyan vidéki egyetemi városokról, központokról, oktató és egyéb képző intézmények a pedagógiában már évszázadok óta jelen vannak. Mondhatnánk, hogy mind a kettő iskolaváros és iskola teremtő város is. Sopronban például a II. Világháború előtt több területen, orsóita, katolikus és evangélikus területen is volt tanítóképzés. Tehát ezzel a megállapodással, amit az Egri Egyetemmel közösen ma aláírtunk, ezzel visszatér a hazájába a tanítóképzés. Ennek nagyon örülünk, és reméljük, hogy Sopron pedig a gyógypedagógia testnevelő tanárképzésben fog tudni hasonló módon segíteni. Még talán azt ki kell emelnünk, hogy azért is ez a megállapodás, mert azt a fajta erkölcsi és érték emelő rendet szeretnénk erősíteni, amelyet a kereszténység képvisel, és a Soproni Egyetem számára is már az óvodapedagógus képzésben is ez, ami kiemelkedő. Úgyhogy erről is köszönöm Excellenciás Jézsak Atyának, hogy támogatta, hogy a két intézmény létrehozhassa ezt a közös képzést. Mi ezeken az erkölcsi útvonalakon a nemzeti és hazai képzésben kiemelkedő képzéseket szeretnénk majd létrehozni közösen. A Soproni Egyetemnek jelenleg 4 kara van, illetve egy kutató intézete, az Erdészeti Tudományos Intézet, mikor jogállású, tehát így összesen tulajdonképpen 5 fő ágon végezzük a munkánkat. Jelen pillanatban 3500 hallgatója van az intézménynek, reméljük, hogy holnap újabb sikeres felvételi kapcsán majd újabb hallgatók érkeznek, és bízunk benne, hogy a körülbelül a 4000 fős hallgatói létszámot hamarosan elérjük, amit a Soproni Egyetemnek az egyetem esetében optimálisnak mondhatunk.
A miskolciak idén is 3 kategóriában nyújthattak be ötleteket a részvételi költségvetés felhasználására az önkormányzathoz. A zöldülő Miskolc, a támogató Miskolc, illetve a közös tereink tematikákra összesen 91 ötlet érkezett be június 30-áig. Az eddigi évekhez hasonlóan a zöld megoldások mozgatták meg leginkább a miskolciak fantáziáját, mondta el az önkormányzat részvételi referense. Kovács Kamillát hallják.
A részvételi költségvetésnek most már egy ideje lezárult az ötlet beküldő szakasza, és ami most van folyamatban, az még várunk egy pár bírálatot a szakosztályoktól, és össze fog ülni a részvételi tanács, és ugye ők döntenek majd arról, hogy az ötletek közül melyik 45 kerül majd szavazásra. 91 ötletünk van, ez kevesebb, mint a tavalyi, de a választások is, tehát egybeesett, nem túl szerencsés módon, ugye egybeesett az ötletgyűjtés időszaka a választási kampányal, úgyhogy a fókusz nem az ötlet beküldésen volt, de azért a 90-et is elég jó teljesítménynek tartjuk. Változatlanul egyébként a zöld témák viszik a prímet, illetve nagyon sok közlekedésbiztonsággal kapcsolatos ötlet is érkezett, hogy hol nyissunk elő, de kerékpárosokat például, vagy gyalogosokat, tehát ilyen veszélyes kereszteződéseknek a biztonságosabb áttételére, ez minden évben szokott lenni. Szoktak is ezek az ötletek egyébként nyerni, tehát ezt fontosnak tartják az emberek, de ami most érkeztek tűzfalaknak a megfestésére vonatkozó ötletek, a legnagyobb volumenben a Dajka átkötésnél keletkezett ugye hosszú tűzfal, érkeztek pásítás, az mindig sláger, a ötletek között különböző parkosítás, kisebb játszótereknek a kialakítása, a nyilvános vécék is ugye minden évben több ötlet is érkezik ebből a kategóriából. Megint volt a kerékpártárolóknak a helyzete, árnyékosítás. Tehát ezek szoktak lenni a tipikus ötletek, azt kell, hogy mondjam. A kategóriánk ugye változatlanok a kezdetek óta, 3 kategória van, a zöldülő Miskolc, a közös terelink és a gondoskodó Miskolc. Ebben a 3 kategóriában szoktuk várni az ötleteket. A részvételi tanácsba egészen múlt hét péntekig lehetett jelentkezni. Ezen a héten kerülnek ugye kiválasztást a részvételi tanács tagok, és hamarosan szerintem ma holnap a meghívót is megkapják. A részvételi tanács az ötleteknek a rangsorolását, priorizálását végzi, mivel sok ötlet jött be, és több ötletet szokott a szakmai bírálat átengedni, megvalósíthatónak tartani, de hogy ugye melyik 45 legyen az, amelyik végül szavazásra kerül, azt választja ki a részvételi tanács. Tehát ők ilyenkor átnézik a szakosztályoknak a véleményeit, kialakítják azokat a szempontrendszereket első körben, ami alapján az ötleteket rangsorolni fogják. Tehát ez, hogy ne annak az elkerülésére, hogy ugye ne az ilyen személyes szimpátiájuk legyen a mérvadó, hanem az, hogy mennyire fenntartható, tehát mennyire költséges mondjuk a fenntartása, hány embernek jelent ez mondjuk az életében valamilyen pozitív változást. Tehát ilyesmiket, nem tudom, hogy most mi lesz, de biztos vagyok benne, hogy most is hasonló kiválasztási szempontokat fognak összeállítani a részvételi tanács tagok. És akkor utána egy ilyen magányos műfaj kezdődik, hogyha még megállapodtak, hogy mi alapján pontoznak, akkor szépen ugye mindenki saját maga elkezdi az ötleteket pontozni, az ötleteket ők előre megkapják, tehát már egyfajta ismerettel érkeznek erre a tanácsülésre, de ha valaki ott olvassátok, akkor sincs semmi, tehát mindenkit megvárunk, hogy végezzen vele, és akkor a pontokat mi összesítjük, és ez a pontrendszer dobja ki az első 45-öt.
Gyöngyösváros egészségügyiért kitüntetésben részesült dr. Kovács István, a Bugát-Pál kórház sebészeti osztályának főorvosa, aki 1987-ben helyezkedett el a szülészetnőgyógyászati osztályon. Néhány hónap után azonban úgy döntött, a sebészeten folytatja munkáját. Szakmai hírnevét a gyógyító munka mellett konferenciákon tartott előadásai a vármegye határain túlra is elvitték. A kitüntetettet tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Amikor tájékoztatták önt, hogy kitüntetést kap, hogy fogadta?
Örömmel és hát köszönettel, hálába, főként azoknak, akiknek eszébe jutottam, hogy talán egy ilyen kitüntetésre méltó vagyok, ez nagyon hálás vagyok. Hát aztán természetesen a képviselőtestületnek is hálával tartozom, akik némelyikük valószínűleg ismeretlenül is bizalmat szavazott nekem, úgyhogy örömmel fogadtam, és tényleg hálás szívvel. Végig gondolva a munkámat, talán vannak olyan részei, ami alapján nem is teljesen méltatlanul.
Főorvos úr, egy nagyon barátságos, nagyon közvetlen embert látok magam előtt.
Köszönöm szépen.
És nyilván egy ilyen hivatásnál nagyon fontos a betegeknél ez a szemlélet, hogy egy olyan orvos, aki nem csak testi, hanem lelki orvos is, tehát valahol megérinti a betegeknek a lelki világát is, amikor beszél vele, a hivatástudat, mint olyan, mennyire játszik erős szerepet ebben a változó világban az ön életében is.
A hivatástudat nélkül ez lehetetlen csinálni, tehát természetesen lehet pénzért is gyógyítani, meg az embernek valamiben meg is kell élni, ez természetes dolog, de igazándiból azt megérezni, hogy egy beteg milyen lelki állapotban, milyen félelemmel, esetleg milyen kíváncsisággal jön oda az emberhez, mit szeretne, hogy szeretné. Ez nem egy szakma, hanem ez tényleg egy hivatás. Egy olyan kapcsolat, ami nélkül én nagyon nehezen tudom elképzelni az orvoslást. Ugye manapság vannak trendek, ami abba az irányba halad, hogy ezt az egész történetet tegyük személytelenebbé. Nem tartom helyesnek. Egyáltalán. Tehát gyakorlatilag mindenféle mesterséges intelligenciának átadni ezt a kapcsolatot. Én úgy gondolom, hogy egy kicsi embertelen. De hát ez az én véleményem.
Nagykátáról származunk, Szegeden végeztünk, és Gyöngyösön töltötte már a hatod évet is. Medikus éveket, és azóta is töretlenül ebben az intézményben dolgozik.
Így van.
Főorvos úr, akkor a szakirányválasztás. Mert nyilván nem sebésznek indult ez annak idején,
nem.
És akkor mégis az lett a történet vége, akkor erről is beszéljünk.
Szülésznőgyógyászként kezdtem a szakmát, az orvoskodást, de aztán nagyon gyorsan kiderült, hogy a szülészetnőgyógyászatnak nagyon kicsi az a területe, ami a műtétes része, tehát az operációs rész, főleg itt Gyöngyösen, úgyhogy gyorsan fél év után át is nyergeltem a sebészetre, és hát itt a sebészetben próbáltam különböző területeken megszerezni a tapasztalatot, amivel gyógyítani is lehet igazándiból. Hát ez két terület főképp, amiben úgy gondolom, hogy van némi közöm a gyöngyösi sebészethez, ez az egyik a laparaszkópos sebészet, aminek már a legelején, a kezdetek kezdetén is részese voltam, a másik pedig a pajzsmirigy sebészet.
Végül az időjárásról. Holnap alapvetően derült lesz az ég. A megnövekvő gomoly felhőkből az északi középhegység mentén, illetve a Tisza vonalában fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban majd 14-15, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. július 24-én szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. A Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják, adásunk tartalmából. Egy a jelenleginél összehangoltabb közösségi közlekedés terve van születőben a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei megyeszékhelyen. A magyar hímzésekről is tanulnak az Art Camp résztvevői. Gyöngyösváros önkormányzata rendkívüli ülésen tárgyalta a Gyöngyösi Atlétikai Klub által fennálló tartozást. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Egy a jelenleginél összehangoltabb közösségi közlekedés terve van születőben a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei megyeszékhelyen. A nyíregyházi intermodális csomópont létesítésével gördülékenyebben és komfortosabban utazhatunk majd. A MÁV-Volán csoport az elmúlt évtizedek legjelentősebb tarifareformját hajtotta végre az év tavaszán. A részletekről Hadnagy Attilát, a MÁV pályavasúti területi igazgatóját hallják.
Az elmúlt egy-két évben nagyon sok jelentős változás következett be a MÁV-Volán csoport életében, amelynek kihatása van az utazóközönségnek az életére, hiszen az új tarifa reformnak köszönhetően, az országbérletek és a várbegyemjeleteknek köszönhetően jóval olcsóbban, sokkal többen vehetik igénybe a szolgáltatásokat. Ez kiegészült informatikai fejlesztésekkel is a MÁV applikációnak azon szolgáltatásai, amelyek lehetővé teszik a különböző menetjegy és egyéb termékeknek a vásárlását. Ezek én azt gondolom, hogy mind megkönnyítették az utazóközönségnek. Debrecen után a nyíregyházi intermodális csomópontnak a tervezése is ugye finiséhez érkezik lassan. Ennek eredményeképpen majd, hogyha döntéshozók úgy döntenek, hogy az építés elkezdődhet, akkor ez egy hatalmas lépés lesz, azt gondolom, az intermodalitás irányába való lépés, hiszen összekapcsolja a különböző közlekedési módokat, ez a városi közlekedésnek egy hatalmas előrelépés lesz. Ezen kívül tervezés alatt van Debrecen-Nyíregyháza 100-as vasútvonalnak az átépítése. Korábbi években, évtizedben már Szajoltól Debrecenig ez a változás megtörtént, és ha ez a tervezés is a végéhez ér, és a forrásokat biztosítják a megépítésére, akkor itt is egy hatalmas változás léphet életbe, hiszen akkor ezen a pályaszakaszon is mi már majd 160 km/h sebességgel, egy magasabb tengelyterheléssel lehet közlekedni, ami mind az utazóközönségnek, mind az árufuvarozóknak egy magasabb szolgáltatási színvonalat fog tudni nyújtani.
Végül Vinnai Győzőt, a térség országgyűlési képviselőjét hallják.
Az egyik változás az, hogy elérhetőbbé vált az utazóközönség számára a vasút és a volán, az autóbusz, az országbérlettel és a vármegyebérlettel, tehát nagyon népszerűek ezek. A másik pedig, hogy fejleszteni kell, a 21. század igényeihez kell alakítani, pontosnak kell lenni, komfortosnak kell lenni, ezeknek a vonatoknak, illetve autóbuszoknak, környezetbarátnak kell lenni, és örömmel számolhatok be arra, hogy a választókerületet is érintik ezek a fejlesztések, hiszen ha arra gondolok, hogy Nyíregyházán egy intermodális csomópont, ez azt jelenti, hogy a vasút és a volán egymás mellett lenne és összehangolja a menetrendet, és az utazóközönségnek nagyon jó lenne. Ezen dolgozunk, illetve a Tokaj úti aluljárón is tervezési fázisban van, illetve a Nyíregyházát elkerülő körgyűrű megépítésére is remélem, hogy belátható időn belül sor kerül.
A magyar hímzésekről is tanulnak az Art Camp résztvevői, ugyanis az elmúlt héten ismét Art Camp művész találkozó zajlott a városban. A rendezvény főként a művészetről és az alkotás öröméről szól, azonban emellett a résztvevők jobban megismerhetik Hatvant és a magyar kultúrát is. Fekete Gábor tudósítónk összeállítását hallják.
Már javában tart az Art Camp 60-ban, ahol minden az alkotásról és a művészetről szól. A tábor idei különlegessége, hogy a különböző festmények, rajzok és térbeli installációk mellett a hímzés is kiemelt szerepet kapjon. A rendezvény résztvevőinek egy része a 60-i Lajos Múzeum könyvtár termében alkott, ahol a különböző hímzés minták megvalósításáról tanulnak. Szényei András alpolgármester azt mondta, hogy a táborba ellátogatott Csucsui Harumi japán brácsaművésznő is, aki már többször járt 60-ban. Néhány évvel ezelőtt például egy kézzel készített brácsát is adományozott a Kocsis Albert zeneiskolának, és hangversenyt is tartott a városban.
A másik hobbija a zene mellett a magyar népművészet. Jobban ismeri a magyar hímzéseket, mint nagyon sokan itthon. Tegnap éppen Mezőkövesden voltunk, ott is otthonosan mozgott a hímzés technikák világában, de a Kalocsait és Beregit többi nagyon jól ismeri, bejárta az összes tájat, összes olyan központot, ahol ilyennel foglalkoznak.
Az alpolgármester hozzátette, hogy a művésznőnek nem ismeretlen a magyar kultúra, ugyanis Tokióban hímző szakkört vezet, ahol egyebek mellett a magyar motívumokról is, kidolgozásáról is tanulnak. Az idei Art Camp eseményre például több tanítványát is elhozta, akiket a 60 hímzőkör most segít.
Megviselet, az is érdekes, és többi hímzés is nagyon szépek, és Fredis, a hímzéshoz szükséges anyag, Japánban nem kapható, azért itt tudunk tanulni, hogy kell hímezni.
Gyöngyösváros önkormányzata rendkívüli ülésen tárgyalta többek között a Gyöngyösi Atlétikai Klub által fennálló tartozást. Míg egy hónapja nem jutottak dűlőre a városvezetők, most minden frakció úgy döntött, elengedi az adósságot. A részletekről Hisz György polgármestert hallják.
Egyik volt ez az adósság elengedés. Ez az adósság, ez egy érdekes dolog, valójában nem adósság. Ugye az öltöző építés kapcsán gyakorlatilag ők egy előleg számlát nyújtottak be az MLS felé, amit az MLS a szabály szerint nem fogadhatott el. Tehát azt az anyagot beépítették, az a beruházás elkészült, de a számlát nekünk kellett kifizetni. Magyarul nem is a gyaknak, hanem az önkormányzat fizette ki a gyak helyet. És két évvel előtt úgy döntöttünk, hogy hát az legyen a gyaksara. Visszakértük tőlük 3,8 millió forintjával, 24, 25, 26, 27, tehát egy jó pár év alatt ezt az összeget vissza szerettük volna kapni. De hát épp erről beszélgettünk júniusban is, hogy a gyak gyakorlatilag 8 éve göngyöl maga elét, és nem ez a vezetés, nem ez az elnök, nem ez az elnökség, 8 éve göngyöl maga előtt egy felhalmozott adóságot, egy felelőtlen rossz gazdálkodásból eredően, nagyon szépen kijöttek belőle, de nem tudnak egyről kettőre haladni. Ha még ilyen visszafizetési teher is gátolja őket, erre volt egy kérelmük, most a testület úgy döntött egyhangulag minden frakció, hogy elengedjük a 17,5 milliót. Ez azt jelenti, hogy nincs tartozása felénk, mi már úgyis kifizettük az MLS-ről, nem kérjük akkor a gyaktól. Törlesztő részletet, amit ők idén befizettek 3,8 millió forintot, azt visszaadjuk nekik, abból most tudnak gazdálkodni. Ez volt az egyik. A másik kérés az volt, hogy a tavalyi NB3-as szereplés után nekik állítólag megígért, de hát ezt hivatalosan nem ígértük, meg erről mindig folyt egy vita, hogy ilyen idézőben jó szereplés, ahol teljesen utolsó, szinte alig szereztek pontot, mennyi pénzt érdemelnek, kaptak első fél évre össze 15 milliót, a második fél évre nem kaptak csak 7-8 millió forintot. Tehát kellett volna még hozzátenni ugyanennyi pénzt, erről a testület azt mondta, hogy nem, ez nem volt egy túl jó szereplés, lezártnak tekinti. Viszont, amikor pályázni kellett most, hiszen minden sportszervezet pályázhatott az éves tevékenységére, a gyak valami miatt elfelejtkezett az őszről, hiszen kiestek az NB3, és a megyei első osztályba kiindulni, de az is költséggel jár, elfelejtettek pályázni. És erre most kértek 2x 11 millió forintot, erről úgy döntött a testület, hogy majd a jövő tavaszi 11 millió forintról dönt a következő testület. A mostaniról pedig azt mondtuk, hogy most adunk neki 5,5 milliót, augusztusra pedig, hogyha különböző feltételeknek, költségvetés egyebeknek megfelelnek, akkor még 5,5 milliót. Tehát lesz még egy gyűlés augusztusban, meg lesz még egy szeptemberben, tehát augusztus végén gyakorlatilag, ha a testület tartja a szavát, akkor ez az őszi fél év, ez nagyjából gazdálkodás szempontjából biztosított lesz az egyesületnek.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat 4. vasárnapi napján Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök tartott előadást, majd a kiscsoportos beszélgetések után ünnepi szentmisét celebrált. A találkozó zárónapja egyben az Egerszalóki templom búcsúja is volt, így a Kármelhegyi Boldogasszony közbejárását is kérték a résztvevőkért és az otthon maradottakért is. Fábri Kornél arra buzdította a részvevőket, imádkozzanak a szűzanyához Magyarország és Európa békéért, hogy Európa újra békét találjon, hogy ne folyjon több vér, hanem mi is és a következő generációk is egy békés, egyre szentebb országban élhessenek. 4 napra tehát újra összejöhettek a fiatalok Szalókon, a lelki erőműben. Idén is nagy sikerrel zajlott az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat, múlt hét csütörtöktől vasárnapig. Hagyományosan Kerényi Lajos atya előadásával kezdődött a program. A nyitó szentmise főcelebránsa Ternyák Csaba egri érsek volt, aki homiliájában, Szalók mottójára utalva, Szent Józsefről és arról elmélkedett, kit is hívunk igaz embernek a mai világban. Szent József igaz volt abban állt, hogy mindig éberen és nyitottan fogadta Isten üzeneteit, amelyeket álmában küldött neki, és egyre inkább megtanulta rábízottakért, Máriáért és a kis Jézusért élni. Ki tehát az igaz ember? Az, aki képes másokért élni, fogalmazott a főpásztor. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat alatt kerekasztal és csoportos beszélgetésekkel, koncertekkel várták a fiatalokat, valamint minden nap szentmise is volt a programban, amelyeket élőadásban közvetített a rádiónk, és követhető volt a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. A záró szentmise végén pedig Vizi János egyházmegyei ifjúsági referens mondott köszönetet a szervezőknek és az idei Szalókra ellátogatott résztvevőknek, valamint bemutatta a gyerekszalókon készült alkotásokat. Ezután hálát adott a Máriás búcsú végén az idei Szalók fő példaképének, Szent Józsefnek, majd bejelentette a jövő évi Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat időpontját, amely 2025. július 10-től 13-áig tart majd. Teljes búcsút nyernek, akik megünneplik a nagyszülők és idősek világnapját. Ez alkalomból július 28-ára az apostoli penitenciária teljes búcsút kínál az időseknek és azoknak a híveknek, akik a bűnbánat és a szeretet lelkiségétől indítatva részt vesznek a különböző szentmiséken szerte a világon. Hasonlóképpen a betegeknek, az őket ápolóknak és mindenkinek, aki nem tudja elhagyni lakóhelyét, de lélekben csatlakozik a szertartásokhoz. Idén július 28-án ünnepeljük a nagyszülők és idősek világnapját, amelyet Ferenc pápa hívott életre. A 2024-es világnap témája Ne hagyd magamra öregkoromban a Zsoltárok könyve alapján. Erre a napra az apostoli penitenciária tehát teljes búcsút engedélyez a szokott feltételek mellett, úgy mint szentségigyugnás, szentáldozás, imádság a Szentatya szándékaira. Angelo de Donatis bíboros főpenitenciáriust látta el kézegyével a dekrétumot, amelyet Kezin Joseph Ferrel bíboros, a világiak család és élet dikasztériumának prefektusa kérvényezett azért, hogy növelje a hívők áhítatát és előmozdítsa a lelkek üdvösségét. A búcsú a tisztulás állapotában lévő lelkekért is felajánlható. Elnyerhetik továbbá azok a hívek, akik július 28-án kellő időt szentelnek rászoruló vagy nehéz helyzetben lévő idős testvérek meglátogatására, legyenek azok betegek, magányos emberek, fogyatékkal élők. Teljes búcsút nyerhetnek, ha lélekben elszakadnak minden bűntől és szándékukban áll a 3 szokásos feltétel mielőbbi teljesítése, a beteg idősek, az őket ápoló személyek, és mindazok, akik súlyosokból nem tudják elhagyni otthonukat, de lélekben kapcsolódnak a világnap szertartásaihoz, felajánlva imáikat, életük fájdalmait és szenvedéseit az irgalmas Istennek, különösen miközben a média közvetíti a szertartásokat. Az isteni kegyelem elérésének megkönnyítésére a lelkipásztori szeretet által az apostoli penitenciária arra kéri a papokat, akik rendelkeznek a gyónás meghallgatásához szükséges felhatalmazással, hogy készségesen és nagy lelkűen álljanak rendelkezésre a bűnbocsánat szentségének kiszolgáltatásához. A nagyszülők és idősek 2024-es világnapja az imádság évében zajlik, amelyet Ferenc pápa hirdetett meg, hogy segítse a katolikusokat a 2025-ös szentévre való felkészülésben. A pápa 2021-ben alapította a világnapot, amelyet július 4. vasárnapján ünnepel az egyház, Szent Joachim és Szent Anna Jézus nagyszülei liturgikus ünnepe közelében. Célja, hogy a katolikusok szerte a világon szánjanak időt az időskorúakra, gondolkodjanak el a nagyszülőktől kapott nagy örökségről és bölcsességről. A világnap idei témája a magány, ami sajnos sok idős ember életében keserű valóság, akik gyakran a kiselejtezés kultúrájának áldozatai. Július 28-án vasárnap Szent Anna búcsú lesz a Gilitka kápolnánál Bélapátfalván 11 óra 30 perctől. Bélapátfalváról a kis buszok a korábbi évekhez hasonlóan közlekednek majd. A kápolnához zarándokmenet indul, 9 órakor Bélapátfalváról, a Bartók Béla, 4. Béla utcák kereszteződésében lévő kereszttől. Lőrincén is július 28-án tartják a Szent Anna búcsút. Az ünnepi szentmisét 10 órakor kezdődik a Zagyva folyó partján lévő kápolnánál, amelyet Buda Péter plébános teológiai tanár mutat be. Ennek keretében megáldják a jelenlévő nagyszülőket, a lőrinci hívek szeretettel várják a kedves zarándokokat. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évesnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat mottója szabadon elköteleződni. A hivatásgondozó lelki gyakorlat helye az EGRI érseki papnevelő intézet 3300 Eger, Foglár utca 6 szám. Az ideje augusztus 12-én hétfőn 18 órától, 15-én csütörtök ebédig. A lelki gyakorlat ingyenes minden jelentkező számára. Jelentkezni a spirituálisnál lehet a CZ-vel írt lócitamas76@gmail.com e-mail címen. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és előjárói. Idén 8. alkalommal várja a résztvevőit a tiszafüredi ifjúsági találkozó, ismertebb nevén Tiszafét, holnaptól július 24-től 28-áig Tiszafüreden. Minden évben nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy ne csak lelkileg, de fizikailag is meg tudjon pihenni az, aki ellátogat hozzájuk, ezért színes programokkal készülnek évről évre. A lelki programok mélységét a szentmiség, szentségimádás, keresztút, előadások és kis csoportos beszélgetések garantálják. A vízikalandok, strand és más tavi szórakozás mellett a sportolás teszi tehát pihentetővé a náluk töltött időt, és ad lehetőséget arra, hogy testileg is felüdüljön az ember. Így nagy szeretettel hívnak minden 18 és 30 év közötti fiatalt, akik egy családias, de annál aktívabb közösségben szeretnének eltölteni pár napot. Ünnepi szentmise és körmenet lesz a Szentkút völgye boldogasszony kápolna felszentelésének 20. évfordulója alkalmából majd augusztus 20-án az ecsédi Szentkút völgye boldogasszony kápolnában. Az ünnepi program részeként 16 órától fogadják az zarándokokat, 16 óra 20 perctől Mária köszöntő énekek Köles Éva népdalénekes előadásában, 17 órakor aztán érseki szentmise és körmenet következik, a jubileumi szentmisét Ternyák Csaba EGRI érsek celebrálja. Szeretettel várnak mindenkit. Évről évre erősödik az Ágota tábor. Idén mintegy 800 gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyermek és fiatal vehet részt a találkozón, mondta el a gondoskodás politikáért felelős államtitkár a Bács-Kiskun megyei Tasson. Fülöp Attila, az Ágota Alapítvány és a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota gyermekvédelmi szolgáltatója által megrendezett állami gondozottak országos találkozóján a 27. Ágota tábor megnyitóján beszélt. Elmondta, a kormány azon dolgozik, hogy minél biztonságosabb és minél jobb körülmények között lehessen élni a gyermekvédelemben is. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa szerint közösségben lenni és egymásra figyelni jó, mert akár felnőttekről, akár gyermekekről van szó, mindannyian csak kisebb vagy nagyobb közösségekben tudjuk magunkat jól érezni és kiteljesedni. Kis Rigó László, az Ágot Alapítványt fenntartó és támogató Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke arról beszélt a megnyitón, az alapítvány és a Szent Ágota gyermekvédelmi szolgáltató segítői, támogatói, illetve önkéntesei az elmúlt években megtapasztalhatták, valamilyen módon részeseivé váltak egy igazi közösségnek. Az Ágota tábor résztvevői pedig azt tapasztalhatják meg évről évre, hogy nem csak egy igazi közösség, hanem egy valódi család fogadja be őket, tette hozzá. Mint elhangzott, a tábor programjain mintegy 800 gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyermek vehet részt, akikkel segítő szakemberek, pedagógusok és terapeuták, valamint képzett önkéntesek foglalkoznak. A tábor 10 napját színvonalas élményprogramok színesítik. Több mint 60 szenteket ábrázoló liturgikus szobor látható az EGRI érseki palota turisztikai látogatóközpont Fába vésett szentek című kiállításán. Demeter József szobrász fafaragó vésői alatt készült szűzanyábrázolások, Árpádházi szentek, a keresztúr stációi, a 12 apostol és meg annyi szent szobra látható a palota termében. A művész az elmúlt 25 év munkáiból válogatott, de negyed évszázad távlatában is van olyan alkotás, ami szívéhez a legközelebb áll, ez pedig a Csíksomlyói Mária. Demeter József alkotásai a Mátraszent Imrei templomban is láthatók, és az ország, valamint Európa számos helyén. Dobák Gábor, Mátraszent Imre plébániai kormányzója a megnyitón Szent II. János Pál pápa szavait idézve úgy fogalmazott, az igazi művészet kalauz elvezet mindannyiunkat Istenhez. A kiállítást augusztus végéig láthatja a közönség. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Az alkalmazáson keresztül, a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, Facebook és Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás elérhető Androidra Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Debnár Ádám, Fekete Kápor és Kriston Tamás. Búcsúzik a szerkesztőbemondó Domán Vivien, a viszonthallásra.
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero.
A régió sportja.
A szeptember 7-én szombaton megrendezendő 13. Barodla Underground Trail elnevezésű akteleki terepfutó versenyre már lehet nevezni. Távozott a Hübner Nyíregyháza kosárlabda csapatától Bús Iván. Idén sem marad rangos kerékpárversenyek nélkül Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye. Sira Krisztinát a nyíregyházi Bem József általános iskola pedagógusát választották az év testnevelőjének. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A szeptember 7-én szombaton megrendezendő 13. Barodla Underground Trail elnevezésű akteleki terepfutó verseny három barlangi szakaszt is magába foglaló hosszabb pályát kínál a sporták kedvelői számára. Az Aktív Magyarország program által is támogatott eseményre július 28-áig lehet a legkedvezményesebben előnevezni. A Baradla Underground Trail az egyetlen olyan verseny, amelynek pályája áthalad az Aggteleki Csepkő barlangon, útvonala pedig zömében az Aggteleki Nemzeti Parkon keresztül vezet. Távozott a Hübner Nyíregyháza kosárlabda csapatától Bús Iván. A csapatkapitány az előző szezonban kulcsember volt klubjában. A 30 éves kosárlabdázó tervei szerint a fővárosban alacsonyabb osztályban folytatja játékos pályafutását. Most őt hallják.
Haza igazoltam, tavaly a Phoenix Ford csapatában voltam, és nyáron is azért most szaladt fel több kiló a kelleténél is, illetve sajnos gerincsérmem még nekem ilyen nagyon régi dolog volt, az kiújult, így nekem az egész felkészülés is szinte teljes egészében kimaradt, illetve hát csak a derekammal tornáztam. Emiatt nagyon nehéz volt belerázódni is, nehéz volt felvenni a ritmust, illetve nagyon rosszul kezdtük a szezont. Persze, ahogy a csapat jobb formában rendült, úgy éreztem, hogy én is jobb formában rendültem, utána illetve a légiós cserével már teljesen más arcukat mutattuk a második fél évre. Jó formába kerültem a szezon közepétől kezdve, vagy inkább ott a negyedik, a trifordulótól elkezdve. Hozzáteszem, hogy nagyon feküdt nekem, és jó volt az egész szisztéma, amit Merimmel játszottunk. Sok terület volt, illetve megint a második fél évben, amikor jött Ervin, ő is nagy segítség volt nekem, hogy kicsit le tudott venni terhet a vállamról, irányítói feladatokat is, és ketten tudtuk szervezni a játékot. Úgyhogy úgy gondolom, jó szezon futottam. Budapestre visszaköltözök, megint igazából a két évvel ezelőttinél mondtam, hogy az A-csoportos játékkal szeretnék felhagyni, ezt továbbra is tartom, és nem igazán számoltam azzal, vagy nem szerettem azt számolni az a lehetősége, hogy ki fognak esni a fiúk, és miután ugye kiestek, jött a megkeresés, és nekem is úgy alakult akkor, mi Budapesten az életem, ahogy elterveztem volna, és hazajöttem, de nem terveztem már hosszú távra, ezt utólag itt el is mondhatom, és most is szeretnék visszamenni Budapestre, ugye most már civil pályán több mint valószínű, hogy már el tudok helyezkedni, és mellette még pláne egy ilyen szezon után, amikor azt mondom, hogy jó formába kerültem, mert dicsértek is sokat, nem tudnám, meg nem is szeretném azért így elvágni hirtelen, úgyhogy mindenféleképp fogok keresni a mi csapatot Budapesten, vagy a környékén, hogy mit, azt még terem, nem tudom pontosan.
Idén sem marad rangos kerékpárversenyek nélkül Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye. Augusztus 14-én és 15-én rendezik meg az ifjúsági világkupát. A következő percekben Solymosi Jánost, a nyíregyházi kerékpáros ese elnökét hallják.
A szervezés szempontjából már megvan a rutin. Az NKS az elmúlt években inkább a versenyszervezésre koncentrált. Ugye gyakorlatilag a magyar bajnokságok, a világkupa, illetve több AKSZ, illetve Magyar Liga Kupa futamnak a szervezője. De az Újvári Zolikát azt most igazoltuk vissza a Nyíregyházára, és a japán világkupán már a nyíregyházi színekbe tudott indulni. Illetve van triálos versenyzőnk, és az országútra pedig most új erővel akarunk összpontosítani, és az utánpótlásra nagyobb energiát fogunk fordítani az idei évbe, illetve a jövő évbe. Gyakorlatilag, hogy a Renko Norbi az visszakerült most Magyarországra 4 év, 3,5 év olasz versenyzés után. Én számítok az ő segítségére abba, hogy az utánpótlásba a leendő versenyzőkkel, főleg az U15 és U17-es korosztályba akarok majd toborozni, hogy az ő edzésükbe és az ő mentorálásukba tudna nekem majd segíteni. Augusztus 14-15-i dátummal kerül megrendezésre az ifjúsági világkupa, idén már 5. alkalommal, a tavalyi útvonal és a tavalyi sémának megfelelően az első nap Vásárosnaményben a Beregbe lesz egy körözés, második nap pedig délelőtt Ibrány, délután pedig a nyíregyházi belvárosi egyenkénti, ami eddig már ugye jól debütált, és ugye a tavalyi módosított útvonalra kerül idén is megrendezésre. 2020-as év az különösen nehéz volt, és a világ lemondott gyakorlatilag ezekről a sporteseményekről. Magyarországon mi ezt meg tudtuk rendezni. Különösen nagy fontossága volt annak az évnek, nagyon nagy, magas prioritást vívott ki az ifjúsági világkupa sorozatba a Szabolcs megyei futam. Gyakorlatilag a tavalyi évben már a szövetségi kapitányok és a szövetségek, már volt olyan szövetség, amelyik a világbajnokságnak a színvonalával együtt emlegette ezt a világkupát, mivel ugye itt több napos, több szakaszos taktikát tudnak a U19-es versenyzők felépíteni, ami már ugye a következő évben nekik, vagy tehát az U23-as szezon időszakukban az már nagyon fontos, így gyakorlatilag a prioritása és a jelentősége a Szabolcs-megyei futamnak egy mondjuk egy Paris-Roubaix juniorral betegszik. Kell a rutin, de én mindig azt mondom, hogy amikor az ember azt hiszi, hogy valamit tud, akkor fog rontani. Tehát mindig ébennek kell lenni, és hogyha a tavalyi évben vannak hibák, akkor azokra különösen összpontosítani, kiütni, minden hibát, minden problémát előre kell orvosolni. Gyakorlatilag az idei évben a módosítások útvonalban például azért nem változtatunk, mert a tavaly évben voltak nehézségek. Így gyakorlatilag azokat már orvosoljuk, orvosolni fogjuk, illetve már orvosoltuk. Reméljük, hogy az idei évben a sors az kevesebb precedens dolgot fog nekünk alkotni.
Két év szünet után ismét nyíregyházi színekben versenyez Újvári Zoltán. A BMX Freestyle kerékpáros a párizsi olimpiai részvételt vette célba. Most őt hallják.
A versenyszezon az szinte február elejétől december végéig tart most, és már az első versenyünk már február közepén Japánban került igaz megrendezésre, és az utolsó versenyünk az decemberben lesz világbajnokság Abu Dhabiban. Közte 3-4 világkupát szoktak elejteni az évben különböző helyszíneken, és mellette még a kisebb versenyeket is szokták szervezni az hát a környező országokban főleg. És hát én igyekszek minél több versenyre eljutni, meg versenyezni, mellette pedig a napi két edzésemet folytatni itthon is, és készülni folyamatosan azért, hogy a legjobb formámat tudjam adni. A japán verseny egyébként a világkupákhoz képest, amik számomra a legnagyobb rangú versenyeknek számítanak, azokon a legjobb eredményemet értem a 20. helyezéssel. Az ottani teljesítményemmel teljesen elégedett voltam. Igaz, tudtam volna még a döntőben egy kicsit több trükköt is megmutatni magamból, amivel 3-4 helyet tudtam volna szerintem javítani magamon, de mivel elmosta az eső, így erre most nem került sor, de majd legközelebb.
Sira Krisztinát a nyíregyházi Bem József általános iskola pedagógusát választották az év testnevelő tanárának. Most őt hallják.
Egy olyan álmom vált valóra, amit nem is gondoltam volna. Tehát még hihetetlen, felfoghatatlan, de ez egy hatalmas elismerés egy pedagógus számára, úgy gondolom. El kellett fogadniuk engem testnevelés során, szeretniük kellett, és a legfontosabb dolog az, hogy szeretni kell nekik azt, amit én csinálok velük testnevelés során, és számomra ez a legfontosabb, hogy szeressenek jönni, öltözzenek le, jól érezzék magukat, és lássam az örömöt az arcukon, amikor kimennek testnevelés óráról, hogy ez milyen jó volt. Nagy szerencsénk van, hogy ilyen nagy tornacsarnokunk van, és rengeteg felszerelésünk. Átlagosan kell elképzelni, bejövünk, elmondom mindig a feladatokat, hogy mi várható, vagy fogójátékkal, kicsiknél rendszeresen fogójátékkal, több fogójátékkal melegítek be, hogy ráhangoljam őket az órára. Nagyoknál van bemelegítő futás, gimnasztika vagy futóiskola, de ez is a kicsiknél teljesen játékosan, és az új anyagok megtanításánál is megpróbálom ezeket az új eszközöket úgy elővenni, rávezető gyakorlatoknál, hogy ne féljenek, merjék csinálni, és amikor már oda kerül, hogy meg kell csinálni kisegítő eszközök nélkül, akkor bátran meg tudják csinálni. Mindig figyelek arra, hogy értékeljem őket, dicsérjem, akik gyengébb képességűek is. Nagyon sokat számít testnevelés során, és talán ez motiválja őket a legjobban, ha dicséretet, pozitív megerősítést kapnak, hogy jó az, amit ők csinálnak, és mindig megpróbálok játékkal befejezni, hogy örömmel és vidáman menjenek ki a testnevelés órákat. Tehát nagy átlagban így tervezem az óráimat. Van olyan, hogy megtervezem, de lejönnek, látom, hogy nagyon fáradtak, nem fogékonyak például egy új anyag, vagy egy erősítésre, vagy egy olyan testnevelés órára, ahol nagyon oda kell figyelni a gyakorlatok megtanulására, akkor át szoktam tervezni az óráimat, és sok olyan játékos feladatot teszek bele, ami anélkül is fejleszti a mozgáskoordinációjukat, állóképességüket, tehát erre is nagyon oda kell figyelni, mert lehet, hogy így egy nagyon jó hangulatú óra lesz, ha meg erőltetem azt, amit én beterveztem, akkor nem biztos, hogy elérem ugyanazt az eredményt, mint így. És akkor majd megtartom következő órán. Tehát nekem vannak ilyen dolgaim, hogy fontos számomra, hogy hogyan jönnek le órákról a gyerekek az is.
Most pedig dr. Bóka Lórándot, a Magyar Diáksport Szövetség Észak-Alföldi régióvezetőjét hallják.
A verseny tulajdonképpen, ugye, ahogy a nevében is benne, egy országos szavazás volt. Három kategóriában lehetett szavazni a testnevelőkre. 30 év alatti fiatal testnevelő kategóriában 200 fő alatti és 200 fő feletti gyereklétszámmal rendelkező iskolák, tehát kisiskolák és nagyiskolák kategóriában lehetett szavazni. Először ez a szavazás megyénként ment le, és a megyei győztesekből kerültek ki azok, akikre az országos szavazáson lehetett adni a szavazatot. És hát Sira Tiszta tanárnő lett itt a 200 fő feletti iskolák tekintetében az országos győztes, ezúton is gratulálok neki, és az iskolának is, hogy ilyen kiváló kollégákat foglalkoztat.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!